hírekkel 22 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A 2026. július 6-án este elhangzott 13. rész folytatását hallgathatják meg.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizennegyedik rész.
Amely kapun reggel kihajtatott Kárpáti Zoltán ősi kastélyából, délben azon csörtetett be a tágas udvarra tekintetes Maszlacki úr. Egy rossz félfedelű bricskában ült, mert fedett hintóban életveszélyes dolognak tartotta utazni. Ezért nyakig és sarkig szürke por köpönyekbe burkolózott. Egyéb veszedelmek ellen pedig magával hozta fráter Bogozit és Tamást, a nagyot hallót.
Csak előre, öregecském, menjen maga előre, nyissa fel az ajtókat, végig akarok menni a szobákon az összes termekem pincétől a padlásig. Jó, milyen dohos szag van itt. Micsoda illat ez, kedves öregecském. Ez a szobatán Kárpáti János úr halála óta sem volt szellőztetve. Nyissuk ki csak azokat az ablakokat. Na, lássuk csak. Ezek a csillárok rossz helyen függenek, ezek az ablakok nem elég magasak, az ajtóknak nem erre kellene nyílnia, a kandallók kimentek már a divatból. Micsoda festések ezek! Oh, így nem maradhat. A kőcserepi család sokkal finomabb ízléssel bír, mint hogy ilyen dolgokat megtűrhetne maga körül. Nos, kedves öregecském, most már csak egy van hátra. Vezessen el engem azon szobákhoz, melyeket felnyittatnunk nem szabad. Illik, hogy ismerjük azokat, nehogy a szerződést tudatlanságból megrontsuk.
Ezek a szobák.
Másonnan nem lehet belőjük jutni?
Nem.
Igazán különös kívánság az embernek saját lakásán megtiltani a járást, kelést. Ezek a szobák így valóságos holttetemet képeznek ebben a kastélyban. Vajon nem szoktak-e innen kísértetek előjárni?
A jó embert nem kísértik.
Mulatságos vén gyerek, nem fél a kísértetektől, de hiszi őket. Ez a fatális Zoltán ifjú angolosan szokott ebédelni 5 órakor. Úgy szoktatta cselédeit is. Menjen csak, fráter Bogozi, mondja meg a szakácsnak, hogy az én kedvemért térjenek el ezúttal a régi rendtől. 6 félénél többet ne csináljanak, hanem konfettet adhatnak akármennyit.
Bogozi oda volt egy álló óráig. Maszlacki úr az alatt el nem tudta gondolni, hogy mi történhetett. Mikor hetedszer rakta ki sikertelenül a Napóleon passziánszot, akkor jelent meg fráter Bogozi kétségbe esett ábrázattal.
De ugyan hol járt Amici, a poklokban?
Mindenütt, ahova csak lábbal menni lehet.
Miért nem ebédelünk már?
Hát, legelőször is egyetlen egy inas nincsen a háznál, aki asztalt terítsen. Másodszor sehol egy szakács, egy kukta, vagy csak egy árva szolgáló. Egy árva ember sincs itt rajtunk kívül.
De hát hova lettek? Hogy mertek elmenni hír nélkül? Hát semmire kellők az emberek. Hát a kamarák kulcsait hol hagyták?
Azok Varga uramnál maradtak. Kínálta a tekintetes urat, miért nem vette át? Az pedig holnap reggelig vissza nem jön.
Bogozi sietett, meg is találta a tisztartó lakását. Maga a tiszt nem volt otthon, hanem egy piros posgás gazdasszonyka éppen akkor szedte ki a kemencéből a jó illatos kapros túrós lepényt. A fráter letelepedett a menyecske mellé, körül cirógatta, elmondta neki, hogy az ő ura milyen körmönfont gazember, aki kitúrta azt a derék Zoltán úrfit a jószágból. A menyecske jól tartotta a frátert, lepénnyel és hidegsült el, bort is adott hozzá. Vacsorához a két zsebét megtömte boszorkány pogácsával és füstölt kolbásszal, de átokkal fenyegette, ha ad belőle a gazdájának.
Méltóságos uram, a tisztartó nincsen itthon, csak egy vén cseléd van a háznál, az is hímlőben fekszik, s minden kulcs el van zárva.
Másnap reggel megérkeztek kőcserepiék, a statuáló hivatalos vendégekkel, szolgabírákkal és alispánokkal, rokonokkal és szomszédokkal. De nem volt senki, aki a kaput kinyissa előttük. Ha velük együtt Varga uram is meg nem érkezik, s a kulcsok hollétét fel nem fedezi, kénytelenek lettek volna ostrommal bevenni a kastélyt.
Kedves barátom uram, a cselédség rejtelmes módon eltűnt. Én meg nem foghatom, mi ütött beléjük.
Már most mi a patvar csinálok ennyi vendéggel? Sem szakácsot, sem egyebet nem hoztam magammal, jól tudván, hogy itt egész személyzet van. Ön kapta magát? Előre jött, aztán elkergette őket, de kibízta önre, hogy beleavatkozzék. Csak legalább a feleségem itt ne volna. Görcsöket kap, ha megtudja, micsoda rettenetes helyzetbe hozott bennünket. Itt az egész úri vendégsereg, és sem egy inas, sem egy szobalány, sem egy szakács a háznál. Mit csinál a feleségem, ha megtudja?
Evelyn magán kívül volt, pörölt, jajveszékelt, minden szisztéma nélkül. Pedig ő bocsátotta Maszlacki urat egy nappal előre, azért, hogy lövessen vadakat, készítesse el a hosszabb munkát igénylő tortákat, zseléket, cukorsüteményeket. Aztán intézkedjék, hogy a másnapi vendégség asztala fejedelmileg legyen kiállítva, hogy az egész környék még esztendők múlva is beszéljen róla.
Méltóságos asszonyom, ha elfogadja, elhozatom a pusztáról a magam szakácsnéját. Mindent megsőt megfőz, ami szükségeltetik. Nem lesz semmi fogyatkozás, bízza csak azt ránk.
Végtelenül köszönöm a felajánlását, Varga uram. Kérem, húzzák mentől tovább a hivatalos eljárásokat, hogy maradjon idő tisztességesen elkészülni az ebéddel.
Aztán odajött hozzám, és azt mondta, hogy öleljelek meg szépen, és el ne bocsássam kezedet, mert akkor mélybe zuhansz. Úgy ám. Milyen erősen tartott bennünket az ölében. Téged az egyik karján, engem a másikon, így repült velünk a levegőn keresztül. S alattunk meg a mély víz zúgott. Ó, hogy féltem.
Sokat álmodsz róla, Liza. Sokat gondolkodsz róla.
Mindig. Talán te nem? Mikor olyan sokáig elhallgatsz, és haragszol, ha valaki megszólít, talán nem tudom, hogy olyankor felül legondolkozol? Amikor melletted alszom, kezetet kinyújtod, s nyakamat átöleled vele, talán nem tudom, hogy ő róla álmodsz olyankor? Én nem láttam, én nem ismerem. Én csak annyit tudok róla, hogy amit Istenhez imádkoztam a halál veszélyben, az ő szava felelt imádságomra.
Nem láttam azóta.
Hát nem szeret ő minket? Ha nem szeret, miért jött minket megmenteni? Hiszen sokkal jobb lett volna, ha hagy mindkettőnket ott elveszni. Vétettünk mi neki valamit? Mi oka van neki minket elkerülni?
Az igen szomorú dolog, kedves lánykám. Lásd, ez egy gazdag ifjú volt, aki mert maga gazdag volt, jót tett a szegényekkel. Most egyszerre szegény lett ő is. Talán a legjobban az fájhat neki, hogy másokon nem segíthet többé. Földön futóvá lett. Semmije sincsen.
Hogyan történhetett az?
Más emberek elpörölték jószágait, miket atya hagyott rá. Csak azért, hogy ők annál többet hagyhassanak saját gyermekükre.
Ó, gonosz emberek! Az Isten ne...
Ki nem mond? Azok az emberek, akik őt koldussá tették, az én szüleim.
Ez éjszakán senki sem aludt olyan rosszul a Kárpát-falvi kastélyban, mint Maszlacki úr. Oly bűnösnek, oly minden mentségen alulálló gonosztevőnek érezte magát, hogy szinte jól esett volna neki, ha büntetésből azt parancsolták volna, hogy feküdjék a pokrócon, melyen Kárpáti János agarai szoktak hálni. Amint lefeküdt, nem volt képes szemét lehújni. Szüntelen azon törte a fejét, hogy tehetné jóvá szertelen hibáját. Gondolatban leveleket fogalmazott a tanácsoshoz, majd feleségéhez.
Még álmában is egyre levelet írt, mintha 12 kőcserepi tanácsos volna 12 feleségével, s mindegyiket megbántotta volna. Még aludt mindenki a háznál, amikor hajnal idején Bogozit küldte a nehezen elkészült levéllel a nagyságos tanácsosnő asszonysághoz.
Mélyen tisztelt és kedvem minden érzetével ünnepelt úrnő. Nincs az enyémhez hasonlatos fájdalom, mely azon tudásból támad, miszerint én nagyságodnak kellemetlen érzelmeket okoztam szerencsétlen körülmények keresztüzében. Az életemet áldoznám fel azért, hogy nagyságod élete csupa kellemetes érzelmekben bővelkedjen. Bárha hibám öntudatlanul támad, nem vagyok képes azt megtenni.
Evelyn arca lángvörösre gyulladt, amíg a levelet végigolvasta. Úgy reszketett kezében a papíros, mintha az a szégyenpír lobogtatná, mely arcát égeti. Magán kívül hívatta férjét.
Nézed ezt! Olvast!
Igen?
Mi ez? Mit akar ez az ember mondani?
Ez úgy látszik, hogy szerelmi nyilatkozat.
Nekem? Nekem?
Úgy hiszem, hogy neked volt címezve.
Mivel érdemlettem én ezt? Mivel adtam én erre okot?
Úgy látszik, hogy szokott szívességeidet félreértette, mert eddig tanúsított kegyekről beszél. Ezt magad szerezted magadnak. Miután érzéseit előre kitaláltad, nem kellett volna azoknak táplálékot adni.
Iszonytató, hát minő gyalázat. Én ilyen embertől. Ó, hát ki nem mondhatni. Mivel érzemlettem én ezt? Én.
Édes gyermekem, ez az eredménye az ilyen lélektani búvárkodásnak. Hasonló okok mindig hasonló következményeket hoznak elő. Te sejtetted, nekem is mondtad, hogy ez az ember irántad különös érzésekkel viseltetik, s tanulmányozni akartad őt. Emiattán elnézőbb voltál iránta, mint kellene. Gyakran órákig beszélgettél vele, mindig szabad bejárása volt hozzád, szívesen láttad. Elvitatkoztatok absztrakt filozófiai tételekről, metafizikus, pszichológiai rendkívüliségekről. Én nem akartam ellenvetéseket tenni, én teljes bizalommal akartam megtisztelni nőmet. De lásd, a férfiak nagy része olyan, hogy a nőket csak egyoldalúan ismeri. S egyről, kettőről valamennyire következtet. Néhány olcsó diadal után azt képzeli a legbüszkébb, a legerényesebb nőről is, hogy az is csak oly esendő, mint a többi. Mennem kell a vendégeinkhez. Mondjam-e azt, hogy a tegnapi szokatlan fáradtságtól gyöngének érzed magad, és nem jelenhetsz meg köztük?
Kérem. Uram, Én nem vagyok képes önnek vakmerőségét eléggé méltón viszonozni. Levelére csak megvetéssel felelhetek, s lesz gondom rá, hogy akárhol találkoznom kell önnel, amitől Isten őrizzen meg, ezt a megvetést eléggé érthetőleg tudtára adjam önnek. Levelét előbb megmutattam férjemnek, s azután a tűzbe vetettem. Több szót vesztegetni nincs akaratom. Kőcserepi tanácsos neje.
A vendégek ez alatt végezték a reggelizést, melynél Vilma teljesítette a háziasszony kötelességeit, majd egyenként elbúcsúzva elhagyták a Kárpát-falvi kastélyt. Maszlacki utoljára maradt. A teremben nem volt ott más, mint a tanácsos. Fagyos és tartózkodó volt irányában. Maszlacki háromszor is beszélgetésbe eredt vele, de a tanácsos egyszerre engedelmet kért, hogy szobájába kell mennie, némely dolgait elintézendő. Maszlacki kénytelen volt felmenni szobájába. Ott pedig várt rá Evelin levele. A rossz kártyás reszketésével bontotta fel a pecsétet, s amint végigfutott a levél nagyon takarékos tartalmán, elállt a lélegzete. A derék férfit úgy elkábította ez a levél, hogy neki ment arccal az ajtónak, s csak akkor vette észre, midőn a homlokát megütötte benne, hogy be van az csukva. Nagy robajjal egyenesen Kőcserepi úr szobájába rontott.
Uram, barátom, kedves, egyetlen barátom.
Nos, mi baj?
Kedves barátom, uram, olvasta ezt? Én nem tudom, mit védhettem oly nagyot. Én egy levelet írtam a méltóságasszonynak, amiben semmi sértő nem volt. Itt van nálam a fragmentuma.
Ismerem, olvastam.
Méltóztatott? Igenis. A nagyságos asszony is említi, hogy a levelemet megmutatta a nagyságodnak.
Igen, természetes. Hasonló leveleket minden hű és erényes feleség legelőbb is férjével szokott közleni.
Uram, kedves nagyságos úr, csak nem méltóztatik arra gondolatra jönni, hogy én...
Kedves Maszlacki, előttem ez a dolog régóta nem titok. Én szoktam tudni mindent, ami körülöttem történik, ha nem beszélek is róla. Minden szó, amit ön nőm előtt mondott, előttem tudva volt azon órában. Nőm régóta sejtette azt, amit ön ma írott levelében elárult.
De az Istenért, kedves tanácsos úr, hát nem méltóztatott őt felvilágosítani?
Nem értem, hogyan?
Uram, kedves uram, kedves tanácsos úr, én hitem szentségére esküszöm, hogy távol volt tőlem minden gondolat, amivel így aljasságot elkövethettem volna. A nagyságos asszony nem jól értett engem.
Már megbocsásson, édes Maszlacki. Előttem nőm szavának sokkal több súlya van, mint bárki másénak. Ez nálunk férjeknél nagy gyöngeség, hogy nőnket tiszteljük meg legnagyobb bizalmunkkal, de olyan gyöngeség, ami nekünk jól áll.
De uram teremtőm, hiszen méltóztatik tudni, hogy engem egész más vágyak, más remények csatolnak nagyságot becses családjához, hiszen én Vilma kisasszony kezét kívántam megérdemelni, és ebben méltóztatott kegyesen megegyezni.
Annál gonoszabb, uram. Ön a barátság álcájával férkőzött szívem közelébe. Én rokonomul, fiamul vettem fel önt házamba, s ön arra törekedett, hogy a bizalomért engem meggyalázzon. Lányom kezét kérte, s nőmet akarta elcsábítani. Ne szóljon, uram, nem akarom mentségét hallani. Ez olyan tény, melynél megszűnik minden barátság, minden tekintet, mely szétszakít minden köteléket. Nagyon csalatkozik az, aki azt hiszi Kőcserepi azért, mert csendes, udvarias ember ennél a pontnál engedékenységet ismer. Ez az eset törvényen kívül áll. Ahol engem, férj becsületemben megsértettek, ott én nem vagyok sem udvarias ember, sem jó barát, sem tanácsos. Ott én csak férfi vagyok, s legyen az a tulajdon édes testvérem, aki megbántott. Lelövöm, vagy kétfelé hasítom. E helyen védi önt a vendégjog. Küszöbömön belül házi oltárom előtt bármi ellenségem sérthetetlennek érezheti magát. De másút kerüljön ön, mert ha találkozunk, még valahol a világban, az csak golyóval lesz.
Maszlacki úr annyira meg volt rémülve, hogy hinni kezdte azt, hogy csak ugyan elkövette a vétket, amivel vádolják, és így megérdemli, hogy őt a tanácsos megragadja gallériánál fogva, kidobja az ajtón, kinn aztán fegyverre lessen neki. Kifutott a folyosóra, le a lépcsőkön, ott hagyta Bogozit, Süket Tamást és a porköpönyeget, felugrott a kocsijába, és úgy kivágtatott a Kárpát-falvi kastély udvarából, hogy vissza sem tekintett. Csak a vadaskerten túl mert hátra pillantani, hogy nem jön-e utána lóháton a tanácsos puskával. Tiszafüredig itatni sem engedett a kocsisnak. De még ott sem érezte magát biztonságban, tovább hajtatott, át Poroszlóra, ahol eltagadva a nevét a vendégfogadós előtt, bezárkózott a szobájába, s csak akkor kezdett lassanként magához térni a nagy ijegységben.
Milyen nagy szamár voltam én, hogy ilyen nagy lovat engedtem magamból csinálni.
Elriasztottak abból a házból, amit az én furfangom szerzett meg a mostani birtokosnak.
És milyen szépen megszabadult Kőcserepi attól az ígérettől, hogy leánya kezét nekem adja. Kifizettek apró pénzzel, a legapróbb pénzzel a világon. De nem addig az, méltóságos uram. Mindjárt tájékoztatom is levélben, hogy ügyünk itt még nem zárul le.
Nagyságos uram, itt van a zsebemben nagyságot levele, melyben szerepel, hogy a sikeres ügymenet esetére 500 000 forintot ügyvédi jutalmat ígér, továbbá a kárpátiak elleni per megnyerése után kedves leánya kezét nekem adja. Tessék játszani a megsértett fér tragédiáját, hanem az 500 000 forintot fizesse ki.
Ó, szegény, szegény Maszlacki. Semmit nem ért. Csak ugyan önhöz akartam nőül adni, leányom. De miután ön, kedves Maszlacki, annyira visszaélt barátságos leereszkedésemmel, azt igen természetesnek találom, hogy olyan embernek nem adhatom a leányom, aki nejemet akart elcsábítani. Ami az összeget illeti, az csak azon világos esetre volt ígérve, ha ön, barátom uram, a kérdéses pert megnyeri. De nem nyerte meg, mert abban ítéletet nem hoztak. Az alperes jó szántából egyezett meg a nagyvátyjával. Maga a per is elenyészett. Arra hivatkozni nem lehet. A kárpáti jószágok birtokváltozása tehát nem tulajdonítható az ön fáradtságának, hanem inkább Kárpáti Zoltán atyafiságos érzelmének. Egyéb iránt, nekem nem volt ügyvédem ön, kedves Maszlacki. Csak Kárpáti Abellinónak. Tehát, ha követelése van, forduljon azzal ő hozzá.
Elhangzott Jókai Mór, Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 14. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Varga Péter Pataki Ferenc, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Kőcserepi Dániel Barát Attila György, Evelin Takács Katalin, Vilma Mezei Kitti, Liza Nagy Mihály Csenge, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után sugározzuk.
Thank you.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Ötödik rész.
Kárpáti Zoltán mindazon kötelezettségeit, miket gazdag korában hazai vállalatok irányában tett, atya átvett magánhagyományából leródta. Azután nem maradt semmije. E pillanatban egy tiszta, de szegényesen berendezett kisded udvarszobában ül íróasztala mellett, és dolgozik. Késő már az idő, éjfél régen elmúlt, de ő naponta 16 órát szokott íróasztala előtt ülni.
Elmerülő figyelmében nem vette észre, amikor szobája ajtaja nagy csendesen kinyílt, és rajta mosolygó, kedves alakok léptek be. Elébb egy szelíd, nyájas anyai arc, azután egy angyal, bűbájos, gyönyörteljes, üdvözítő mosolygással, majd egy komoly, bánatos férfi, vonásaiban mély érzelem és törhetetlen erő.
Ki van itt?
Te vagy. Istenem, Istenem. Kedves Zoltán!
Drága Zoltán, lásd, mi jöttünk el te hozzád, s már most elviszünk magunkkal, és sohasem eresztünk el többé.
Ismét a mi fiunk leszel, s nem lesz szabad tőlünk megszöknöd.
Amim nekem van, azt megosztom veled, örömöt, bánatot. Velünk élsz, velünk örülsz, és hozzánk tartozol örökké. Elfogadod-e?
Szívéhez szorította Rudolf kezét, összeölelte azokat mind, akiket úgy szeretett, s ebben az órában nem volt boldogabb ember nálánál a földön, ha csak azok nem, akik őt éj boldoggá tették. Négy egész esztendő. Ezekben az években nagyon gyorsan változott a világképe. Tarnavári úr egyike a legindulatosabb, legszenvedélyesebb pártvezéreknek. Az igen tisztelt státusz férfi vagyona két különböző megyében fekszik. Az egyik megyében a konzervatív párt legerősebb pajzsa, a másik megyében pedig a szabad elvűek leghathatósabb szószólója. Egyik megyében tekintélyes, becsületben próbált hazafiakból, tőzsgyökeres ősnemesekből, tudományos írás tudó férfiakból, előrelátó, meggondolt, megfontolt úriemberekből áll a konzervatív tábor, melyet kutyfalvi féle fráterek ostromolnak, kiktől ha az ember komolyan megkérdezné, hogy mit akarnak, tán maguk sem tudnák. Hogy ne volna tehát ebben a megyében tarnavári szeptemvér, a konzervatívak erős vára és őrző pásztora. A másik megyében viszont az itt tartózkodó tábor feje Kőcserepi, akit a Zoltán ellen folytatott peróta szívéből, véréből gyűlöl tarnavári. Mellette egy csomó külföldieskedő félvér, negyedvér, magyar lord, veszekedő renommisták, rabbiátus kortes vezérek, szolgálatkész idas lelkek. Ellenükben a szeptemvér legkedveltebb egyéniségei állnak, Szentirmai Rudolf, akit tisztel, becsül, és Kárpáti Zoltán, kit a közvélemény kegyencei közé számít, s kiről büszkén szokta a hét személynök úr elmondani,
nem hiába én neveltem a kölyket.
Hogy ne volna tehát tarnavári úr a másik megyében az ellenzék pöreje és láncos buzogánya?
Csak két egyéniség tűnik fel egyszerű viselete által. Az egyik magas, délcegi fiú, egyszerű fekete, prémtelen Attillába öltözve. 20-21 éves, szép halványpiros arcát sötét, gesztenye szín szakál köríti. Mikor hallgat, nyugodt, szelíd egész tekintete, de amikor beszél, orcái egyszerre kigyulladnak, tekintete, szavai magukkal ragadnak. Beszédében sokkal több a költészet, mint a logika. Hangja a leglágyabb kérelemtől egész a viharos zengésig hajlékony, mellyel tömegeken képes uralkodni. Ez ifjú Kárpáti Zoltán. A másik ifjú Báró Berci mellett ült. Különös, egzotikus arca, vörös, szénfekete haja magasra simítva, hasonló színű vastag és rövid bajusza, bozontosan kifordult minden viaszolás dacára a vastag szája elé. Alsó ajka alatt seprű forma kecske szakál. Burnót színű felső kabátban ül, alatta egy szál fekete kvekker. Kőcserepi és Berci urak jó ismerősök vele, szüntelen odahajoltak hozzá beszélgetni, mégpedig igen nyájasan.
Amikor Szentirmai Rudolf emelkedett szólásra, mindenki ünnepélyes figyelemmel hallgatott el. Beszéde halk, csendes volt, semmi színpadi fogás, semmi mesterséges ömlengés. Tökéletes logikai egész az elejétől végig, mely éppen egyszerűségénél fogva hat. Velős mondatai meggyőzők, határozottak, állításai hozzáférhetetlenek. Nem mond többet, mint amennyit éppen kell. Ellenfeleit nem sérti, nem vágja, meggyőzi. Kőcserepi végig mosolyog párt hívein. Gyönyörű színjátszó. Tud sírni, tud elfogultan szívére utalni. Biztosan kezeli az átjárást egyik indulatból a másikba. Könyörög ellenfeleinek, feltárja keblét, mindenét felajánlja, ami legdrágább előtte, csak hazáját engedjék neki megmenteni. Száz okot felhoz, mely állításait igazolja, bár a kérdéshez éppen egy sem alkalmazható. Amikor székét ismét elfoglalja, úgy ül le, mint egy mártír, mint egy próféta, ki látta hazája veszedelmét, fel is áldozná magát érte örömmel.
A tömeg részvéte könnyen megvesztegethető, a pátosz, az érzelem hamar utat talál a szívekhez. Nagy szükség van tehát rá, hogy Kárpáti Zoltán szót kapjon. Amint az ifjú szép, nemes alakja kiemelkedett a tömeg közül, egyszerre a legviharosabb üdv kiáltást támad fel. Zoltán valóban érzi, amit mond. Szenvedélye, indulatai magukkal ragadják őt is, és elragadnak vele együtt mindenkit. A sűrű éjenzéstől alig tudta beszédjét elvégezni.
A tömeg már belejött az ajongásba, s a Zoltán után felállt Báró Bercinek ugyancsak kell könyörögni, hogy egy kis kihallgatáshoz juthasson. Sok halljukozás után végre belekaphatott a báró óhajtott dikciójába, melynek folytán bőséges alkalma nyílt hetet havat összehordani az angol meetingek, a dán folkstingek, a spanyol kortezek, a jenki kongresszek, a frank parlamentek, a mongol korultályok és a kaffer vigvangok természetei felől.
Erre az egzotikus beszédre elhallgattak a tekintetes rendek. Annyira helyen, időn és eszmejáráson kívüli halmaza volt az mindenféle Münchhauseni csodadolgoknak, hogy egyhirtelen senki sem bírta magát beletalálni az eszmék ellenhelyzetébe. Ez általános elképedés közepette amaz ismeretlen úr fekete frakban felállt a zöld asztal mellett.
Én meg nem foghatom ezt a rendetlenséget, amivel ez az egész gyűlés folyik. Én ilyen gyűlés soha nem láttam, ahol az ember a saját beszédét nem hallja a nagy kiabálástól. Mindenféle ködmenes embereknek szabad beleszólni az okos urak tanácskozásába. Ez kontraszt! Bölcsesség és durvaság egy szobában. Én felszólítom a méltóságos elnök urat, vagy parancsolja ki a lármázó sokaságot a teremből, vagy vigyen bennünket más terembe, ahol békével tanácskozhatunk. Levele!
Kivele!
Fúj!
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 Hajj!
Nincs szerencsém tudni, mely ország szakasztotta ide uraságodat. Azt sem igen tudom, vannak-e ott őrültek házai. Nagyon kétlem, hogy akármely ország megfeleljen rendőri kötelességeinek, amely szabadon engedi futni dühös bolondjait. Márpedig nem egyéb, mint dühös bolond az, aki egy alkotmányos megyegyűlésen azt meri indítványba tenni, hogy a résztvevő nemesi rendeket zárják ki a teremből. Honnan jött, miért jött ide közénk az úr, ahhoz semmi közöm? Ez a terem nyitva áll okosnak, bolondnak. De bárki fia legyen az úr, a nyilvános törvényeinket elébb tanulja meg, s tanulja tisztelni, azután nyissa fele helyen a száját. Akik e helyen egyben vannak, nem csürhecsőcselék, hanem országos rend, aki alkotmányos jogait gyakorolja itt. Csak ködmenes ember ott, csak olyan jó nemes ember, mint maga a főispán. És olyan joga van neki itt lenni, mint nekem. És az úrnak, ha ugyan, joga van.
Kívánja tudni, uraságot, ki vagyok. A nevem Dabroni Manó, erdélyi nemes. Remélem, hogy bővebben meg fogunk egymással ismerkedni.
Nagyot nőjön!
Kár volt ezt az embert olyan keményen fogni. A jámbor Szászföldön lakott ifjú korában, azóta külföldön tartózkodott. Nagyobb részt Spanyolországban. Nemigen ismerheti alkotmányos szokásainkat.
Akkor miért nem hallgat? Fogja be a száját, ha nem ért a dologhoz. Tudom, hogy jövőre majd megrágja, amit kimond.
Alig hiszem. Köcserepiek jól tudják, hogy miért szerezték meg ezt az embert maguknak.
Ha miért?
Azt majd megtudod. A leghíresebb párbajvívó egész Európában. Eddig akárkivel kiment párbajra, mindenkit megölt.
Hát zsivány az! Hát fel kell azt akasztani. Aki embertől? Ha micsoda bolond ország az, ahol az emberek csak úgy egyre másra elvagdalhatják egymás gégéjét?
Spanyolországban azért kellett eljönnie, mert egy előkelő család egyetlen egy fiát szúrta le. Csupán azért, mert azt állította, hogy a szivar, melyet szív, nem valódi Habanos.
Na velem legyen neki baja. Tudom, hogy azt megemlegeti. Azért henceget hát olyan nagyon a gyilkos, a Sicarius. Megállj, csak kerülj a kezembe!
Tarnavári azzal szépen hazament a gyűlésről, s nem gondolt többet Dabronival. Otthon megebédelt úri kedve szerint, kivitette fekete kávéját a méhesbe, ahonnan éppen le lehetett látni a szérűs kertre. Nagy csörtetés hangjai vonják magukra figyelmét. Három férfi lépett be hozzá a méhesbe. Az egyik a híres Sicarius, a másik két fiatal ember.
Jó napot.
Jó napot.
Tessék leülni. Van itt szék elég. Nem szeretem, amikor a vendégeim állnak, én megülök.
Uram, ön jól tudja, hogy engem megsértett.
Rászolgált az úr.
Ön e sérelemért nekem elégtétellel tartozik.
Nem tartozom. Lefizettem érte a bíságot, amint láthatta az úr.
Kénytelen vagyok önt figyelmeztetni, hogy ez ügy nem tréfa. A becsületsértést ríny-rongy pénzzel kifizetni nem lehet. Azzal én meg nem elégszem.
Hát indítson az úr pert. Van bíró, aki ítéletet hoz benne. Ez nagyon egyszerű dolog.
Nem bíróról, nem prókátorról van szó, uram, hanem kardról és pisztolyról. Önnek meg kell velem vívni.
Hey, gyilkosok! Haramiák! Bicskás zsivágyok, gyilkos bolynikok!
De hát ne kiabáljon méltóságosan oly nagyon.
Jaj,
az
nekem!
Minden bevett szokás és lovagiasság ellen van. Lármát csapni, mikor az embert párbajra hívják.
Tarnavári nem hallgatott rájuk. Felállt és rájuk csapta az ajtót. A kihívó fél el volt zárva a visszavonulástól. A lármáras, gyilkos kiabálásra felriadt az udvari cselédség. Rohant minden oldalról a méhes felé, cséplő, nyomtató, hajdu és béres, cséppel, szórólapáttal, vendégoldalakkal. Ilyettében a két fiatalabb ember a méhes osztályai közötti résen kibújt és futott a kerten keresztül. Siettükben feldöntötték az útjukban álló tele méhkast. Az egész raj nekik esett. Mire hazaértek, egyik sem ismert magára. Dabroni mindeközben összefont karokkal állt a méhes közepén. Megvető nyugalma egy percig sem hagyta el.
Ahol áll a gyilkos? Az akar engem megölni. Fogjátok meg, kötözzétek meg!
Uram, ez alávalóság, ez illetlenség. Ön lovagiatlan ember.
Én az ország törvényeire felügyelő hivatalnok vagyok, akinek kötelessége önt elfogadni, mint ország s világszerte hírhedett veszekedőt, ki a nyilvános és a magánéletben keresve keresi az okot, a dulakodásra, s gyilkos módra leöldösi a legbecsületesebb embereket, kiknek nem az volt a dolguk, hogy egész életükben a kardot tanulják forgatni. Igen jó helyre jött az úr hozzám. Én majd elveszem a kedvét az ilyen lovagias haramiáskodástól. Kísérjétek a vármegye házára. Ha nem megy szép szerével, meg kell kötözni.
Aki hozzám mer nyúlni, halálfia.
Dehogy halálfia.
Dabronit a béresek, cselédek lenyomták, betörték az orrát, gonoszul megtiporták, azután össze-vissza kötözték egy hosszú ruhaszárító kötéllel úgy, hogy mozdulni sem volt képes. Így tették fel egy gyalog targoncára, s azon szállították a megyeházáig, átadva ott a várnagynak.
Tarnavári nagylármát ütött, törvényes vizsgálatot, bűnvádi eljárást követelt. Kőcserepinek minden befolyását elő kellett vennie, hogy Dabronit kiszabadíthassa a börtönből. A derék gladiátornak el kellett tisztulnia a székvárosból. Pozsonyig meg sem állhatott.
Az országgyűlési követek megválasztásának határideje 3 hétre volt kitűzve. A viták terén tökéletes kudarcot vallott Kőcserepi pártja. Ez a 3 hét maradt-e veszteséget más úton helyrehozhatni. Míg a másik párt bölcs, tiszta beszédekkel járt faluról falura, az emberek lelkeit hódítva, az alatt Kőcserepiék a sokkal könnyebben hozzájárulható úton kísérelték meg a tömeget megnyerni, az ínyen és a torkon keresztül. Azután fel voltak rendelve a járások, falvak, legszájasabb emberei, kik tudnak részek fővel részeg emberek közt beszélni, kik utána tömeg megindul. Jöttek a vidéki celebritások is, kik a faluházánál, hordó tetején, meg lakomákon pompásan el tudják azt ismételni, amit másoktól hallottak.
Maguk, a fő-fő tekintetes urak is járták sorba a falukat sallangos paraszt szekéren. Leszálltak a tanyázó testvérek közé, együtt ittak velük, s tartottak olyan beszédeket, hogy a szegény kortes reketté ordította magát az éjjenzésben. A legügyesebb népszónokokat megbízták, hogy járják el rendre azon helységeket, ahol a szentírmai párt többségben van. Térítsék józanabb gondolatokra az embereket, és ígérjenek 5-6 pengőt egy szavazatért gyakorolni. Áztassák el erősen Szentírmait és Zoltánt, miszerint azok mind a ketten el akarják árulni a nemzetet. Ilyen előkészületek folytak Kőcserepinél éppen, amikor fráter Bogozi beállított hozzá.
Méltóságos úr, bátorkodom remélni, hogy valahogy emlékszik rám a méltóságos úr.
Hogyne, fiatal barátom! Ön Maszlackinál praktizált, nem de?
Bátorkodom igennel felelni. De most már nem vagyok nála, mert Maszlacki úr gonoszban töri a fejét, mintha pert akarna indítani ő méltósága ellen. Én ilyen embert nem kívánok szolgálni. Inkább felajánlom méltóságos úrnak tehetségeimet.
Előttem igen jó ajánló levél Maszlacki rágalmazása.
Remélem, lesz majd bátor sok anekdótát mondani róla.
Boldog lennék, ha méltóságos úr megtisztelne magas bizalma egy sugarával. Magam is ebből a vármegyéből való vagyok, mégpedig a híres Kokánfalvából, ahonnan a legjobb markú, legjobb torkú kortesek szoktak kikerülni. Gyakorlott vagyok az efféle eljárásokban. Alkalmam volt részt venni országgyűléseken. Tudom, hogy kell az emberek nyelvén beszélni. Ha a méltóságos úr rám bízná az ügyet, olyan hatással fel tudnám lovalni a kokánfalviakat, mint senki más.
Igen, örülök ön szép tehetségeinek teret nyitni, kedves barátom. Miben sem gyönyörködöm annyira, mint amikor fiatal embereket sikerül a józan elvek számára megnyernem. Önt megbízzuk ezennel a kokánfalvi nemesség vezetésével. Ne kíméljen ő semmi áldozatot, amelyet az ügyre nézve szükségesnek talál. Vegye magához most ezt a 2000 pengőt. Ne engedje, hogy nemes barátaink szükséget szenvedjenek. Önnek magának is úri módon kell előttük fellépni, hogy respektálják. Mi az ügy érdekében semmi áldozatot sem sokallunk. És ha sikerül önnek az ottani nemességet ügyünk számára megnyerni, hálánkra feltétlenül számíthat. 1-2000 pengőről biztosíthatom önt. Aztán közel van a tisztújítás. A főispán úr hallgat szavunkra, s egy aljegyzői hivatal üres.
Bátorkodom megjegyezni, hogy egy aktuárius esküt minősége még inkább betölteni óhajtás imne továbbját.
Ez még biztosabb kilátásba helyeztetik önre nézve. Ön kap ezen felül egy egész új Attila dolmányt ezüst gombokkal, és egy nagy hatágú pörgekalapot sallangos szalaggal, melynek cafrangjait maga a nagyságos asszony hímezte.
A lovaggá ütött vénjurátus, a jelenlevő celebritások által összecsókolt arccal, s megszorongatott kézzel távozott Kárpát falváról.
Ez jó fogás volt. A kokánfalvi nemesség igen sokat nyom alatba, mert hírhedet veszekedők mind. Azok szoktak legtöbb széket, ajtót összetörni tisztújításon. Eddig inkább látszottak hajlani Szentirmai pártjára, mert kis Miska a kárpáti család régi jó cimborája tartotta őket pórázon. De egy ilyen körmönt font fickó, mint Bogozi, képes lehet őket jobb útra terelni. Semmi kétség afelől, hogy mindez bizonyosan meg is cselekszi. Ez az ember olyan alázatos, oly földig lekötelezett úri pártfogói előtt, mint amilyen megáltalkodott és impertinens kortesei élén.
Méltóságos úr, az egész falu a miénk. Kis Miska mutatni sem merte magát Kokánfalván azóta, hogy én itthon vagyok.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 15. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Tarnavári Schneider Zoltán, Kőcserepi Dániel Barát Attila György, Dobroni Manó Debreceni Csaba, Fráter Bogozi, Elek Ferenc, Kárpáti Zoltán, Széles Tamás, Szentirmai Flóra, Létai Dóra, Katinka, Rutkai Laura, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható
a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néro. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.